Föltámad Krisztus. A mikrofonnál Mosolygó Péter, pomázi parókus. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Hangzó igon sorozatunk következő állomásaként, mivel a mai alkalom a húsvéti ünnepkörbe esik, az asszonyok az üres sírnál elnevezésű ikontípussal ismerkedünk meg. Keleti egyházunk minden vasárnap Urunk föltámadását ünnepli, arra emlékezik, ezért indokolt, hogy ezt az ikont is szemügyre vegyük, ennek az ikontípusnak a szimbolikájával is megismerkedhessünk. Húsvét ünnepéhez kapcsolódóan már tárgyaltuk a pokolra szállás ikonját, amelyet az ünnephez kapcsolódva leginkább használ keleti egyházunk. A húsvéthoz kötődően azonban egy másik ikontípus is rendelkezésünkre áll, ismert, mégpedig az asszonyok az üres sírnál elnevezéssel. Maga a cím is összefoglalja nagyon tömören, hogy mit is jelenít meg ez az ikontípus. A képen, a kép közepén egy szarkofág mellett a szarkofág fedlapján ülő angyalt látunk, aki az egyik kezében lándzsát tart, a másik kezével pedig az üres sírra mutat, ahol a halotti lepel gyolcsa látható, és az angyal a kép szélén álló alakokra tekint, akikben felismerjük a kenethozó asszonyokat. Nagyon tömören ez maga az ábrázolás, amely egyébként korábbi, mint a pokolra szállás ikonja, kezdetben a kenethozó asszonyokat ábrázolták a húsvéti ünnep titkához kapcsolódóan, akik az üres sírhoz mennek, és találkoznak az angyallal, aki tudtukra adja a föltámadás örömhírét. Ez az ikontípus már az 500-as évekre kialakult, és különféle formái ismertek. Vannak olyanok, amelyekben az asszonyok közelednek a sírhoz, amelyet egy mauzóleumként festenek meg, sőt, van, ahol az alvó katonákat is láthatjuk az ábrázoláson. Vannak ikonok, amelyeken két kenethozó asszonyt látunk, a másik típuson hármat, annak megfelelően, hogy melyik evangéliumot veszi alapul az ábrázolás. Az az ikontípus, amelyet magunk elé képzelünk, a 16. századból való görög ikon, az Athos hegyről való, és a Márk evangéliumát veszi alapul. Itt a Szent Sír az már nem mauzóleum, hanem a barlangba helyezett szarkofág, és két kenethozó asszonyt látunk az ábrázoláson. Mielőtt részletesen taglalnánk az ábrázolás egyes szimbólumait, jelképeit, meg kell jegyeznünk ugyanazt, amit tulajdonképpen már a pokolra szállás ikonjánál is elmondtunk és tudatosítottunk, hogy mivel a föltámadás tényét, jelenetét, eseményét senki nem látta, ezért itt ebben az esetben sem egy káprázatos eseményt, egy ábrázolható jelenetet próbál az ikon kifejezni és megmutatni, hanem a föltámadás az egy hitigasság, amelyet szóban lehet továbbadni, hiszen itt is, ezen az ikontípuson is az angyal az, aki hírül adja, szóban továbbadja a föltámadásnak az igazságát, amelyhez hittel kell viszonyulni, hinni kell benne, és így kell elfogadni. Vegyük most szemügyre az ikon összetevőit. Az ikon közepén egy tündöklő angyal alakját látjuk, akinek a ruházata arany és fehér színű. A szárnya kitárt, az ég felé emelkedik, ebben kifejeződik, hogy az angyal, az Isten követe, ahogyan az elnevezés az angelos, a hírnök szavában is megjelenik, és a kitárt szárnyak, az ég felé meredő szárnyak azt is kifejezik, hogy ez a hírnök a mennyei szférából érkezett. Az angyal alakja nyugalmat áraszt, határozott az arc kifejezése. Ezzel arra utal, hogy Krisztus föltámadásának biztos tudatában van ez az angyal. Jobbjával az üres sírra mutat. Kéztartása határozott, mozdulata nagyon kifejező, mutató ujját nyújtja előre a sír irányába, ebben is benne van az a bizonyosság, amely az angyal határozottságát indokolja, hiszen ő tudja és hírül adja az asszonyoknak, hogy Krisztus valóban föltámadt a halálból. Amint említettük, az angyal egész alakja ragyogó, arany és fehér színű ruhában tündöklik. Az arany szín az isteni dicsőséget fejezi ki, hiszen az angyal állandóan az isteni dicsőség ragyogásában él. A felső ruházat, amely pedig fehér színű, a tündöklő fehér a föltámadásnak a színe, ahogy a liturgikus ruháinkban is megjelenik. Az angyal alakja tündöklik, hiszen ő részesedett először Krisztus föltámadásának a csodájából, őre árad ki először a föltámadás dicsősége, ezért sugárzik az ő alakja. Bal kezében lándzsát tart, amely nem csupán a mennyei küldetést jelképezi, ahogyan azt korábban az örömhír vétel ikonján láttuk, ahol az angyal a kezében botot tartott, hanem eszünkbe juthat a bizánci liturgiának a kerub éneke, amelyben így énekelünk. A mindenek királyát láthatatlanul hordozzák az angyali rendek. Az eredeti görög szövegben a hordozás a lándzsákon való hordozást jelzi. A dicsőség királya az, aki föltámadt, és az angyal az ő szolgálatát teljesíti, amikor föltámadását hirdeti az asszonyoknak. Az angyal alakja mögött magasodó hegy tömbje is beszédes. A föltámadás fénye erre a hegyre is kiárad, kiemeli az angyalnak az alakját. Szemben a kenethozó asszonyok háta mögött magasodó sötétebb hegytömbbel. Az angyal mögött levő fényes hegytömb sziklái között mély hasadékokat látunk. Ezzel akarja visszaadni az ikon, az evangéliumnak azt az epizódját, amikor Jézus halálakor a föld megrendül, és a sziklák megrepednek. Ugyanakkor azt is szemügyre vehetjük, hogy a sziklák hasadékaiból különböző növények sarjadnak, ezzel jelzik, hogy bár Jézust keresztre feszítették és megölték, ő mégis föltámadt, új életet hozott a világnak, az ő sírjából új élet sarjadt. A következőkben irányítsuk tekintetünket a kenethozó asszonyok alakjára. Az általunk szemlélt ikontípus nem csak a föltámadás hit titkát szeretné továbbadni, hanem figyelmünket a kenethozó asszonyok alakjára és lelkületére is szeretné ráirányítani. Az ikonfestő hűségesen követi az evangéliumot. Márk evangéliuma szerint, amikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna, Mária Jakabanya és Szalóme illatszereket vásároltak, és elmentek, hogy bebalzsamozzák. A hét első napján kora reggel napfölkeltekor kimentek a sírhoz. Egymás közt így beszélgettek. Ki fogja elhengeríteni a követ a sír bejárata elől? De amikor odanéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, jól lehet igen nagy volt. Amint bementek a sírba, jobbról egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak, amint ott ült. Megrémültek, de az megszólította őket, ne féljetek. Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Föltámadt, nincs itt. Nézzétek, itt a hely, ahová tették. De siessetek, mondjátok meg tanítványainak és Péternek. Előttetek megy Galileába. Ott majd látjátok, amint mondta nektek. Erre kijöttek a sírból, és elfutottak, mert félelem és szorongás vett rajtuk erőt. Félelmükben senkinek sem szóltak semmiről. Mint az iménti evangéliumi részletből, úgy az ikonábrázolásból is az asszonyok kettős viselkedésmódja tárul elénk, kettős feladata. Az elsődleges, hogy eleget tegyenek a zsidó temetési szokásoknak. Mivel Jézus nagypénteki kereszthalála után A szombati nyugalom következett, csak sietve tudták eltemetni a holttestet, és így vasárnap hajnalban nyílt lehetőségük, hogy megadják Jézusnak a végtisztességet. Az asszonyok magatartásában még most is Jézus halála után is felismerhető a gondoskodó és a szolgáló szeretet. Az ikonábrázoláson ez hangsúlyozódik ki, amikor fényes keneteket tartalmazó korsókat látunk az asszonyok kezében. Eszünkbe juthat egy párhuzam is a karácsonyi ikonnal, hiszen amint itt a kenethozó asszonyok kenetet visznek Jézusnak, ugyanúgy a napkeleti bölcsek is mirhát vittek ajándékba többek között a születendő kisdednek, amellyel mint egy jelképileg előre jelezték azt, hogy majd Jézus holttestének megkenéséhez szükség lesz a kenetre. Miközben ezt a szeretett szolgálatukat igyekeznek ellátni az asszonyok, érthető, hogy a gyásztól a szomorúság arckifejezése látszik ábrázatukon. Ugyanezt fejezi ki, és hangsúlyozza még jobban, kéztartások is, amely értetlenséget és csodálkozást fejez ki. Felemelik kezüket arcuk irányába, és ezzel kifejezik, hogy még nem értik a titkot, Krisztus föltámadását. Még az angyalra vár a feladat, hogy tudomásukra hozza az örömhírt. Az angyallal való találkozásukban pedig már a másik fontos feladatuk fejeződik ki, mégpedig az, hogy hírül vigyék a tanítványoknak Krisztus föltámadását. Az angyal híre örömre váltja szomorúságukat, a feladatuk, hogy vigyék az örömhírt az apostolok számára, amint a vasárnapi reggeli zsolozsmában is énekeljük, a kesergés ideje elmúlt, ne sírjatok, de a föltámadást az apostoloknak hirdessétek. Az asszonyok tevékenysége azonban nem csak egyszeri, hanem benne rejlik az egyház egész tevékenysége és feladata is. Nekünk is, mindenkori keresztényeknek ugyanaz a feladatunk, mint a kenethozó asszonyoknak, hirdetni Krisztus föltámadásának örömhírét. A kenethozó asszonyok szomorúságának örömre fordulása nagyon beszédesen mutatkozik meg vasárnap reggeli zsolozsmánk szövegeiben. Miért vegyítitek bánatos könnyekkel a drága kenetet, ó tanítványok? Hisz a síron tündöklő angyal a kenethozó asszonyoknak kijelenti: lássátok az üres sírboltot, és értsétek meg, hogy az üdvözítő föltámadt a sírból. Korán reggel a kenethozók könnyezve siettek a te sírodhoz, de eléjük állt az angyal, és örvendezve mondá: a kesergés ideje elmúlt, ne sírjatok, de a föltámadást az apostoloknak hirdessétek. A kenethozó asszonyok eljövén a te sírodhoz üdvözítőnk, és siránkozának. Az angyal pedig szólván hozzájuk mondá: mit keresitek az élőt a holtak között? Ő, mint Isten, föltámadt a sírból. Az asszonyok szomorúsága tehát örömre fordult, mint ahogyan szemben áll egymással az a két hegy tömb, melyek az angyal, illetve a kenethozó asszonyok háta mögött láthatók. Az angyal mögötti hegyről már beszéltünk, hogy fénylik, és ezzel alkott kontrasztot az a sötét hegytömeg, sziklatömeg, amely pedig az kenethozó asszonyok háta mögött látható. A sötétségből tehát, a gyásznak a szomorúságából tehát az asszonyok Krisztus föltámadásának az örömhíréhez jutottak el, illetve értesültek arról. Az örömhír pedig a sírból fakad, hiszen a sír üres, Krisztus föltámadt, és már csak a levetett gyolcsokat hagyta ott. Fordítsuk tehát most tekintetünket a sír ábrázolására. Amint az elején említettük, a sír különböző módon került ábrázolásra az egyes ikon típusokon. Korábban az első századokban még mauzóleum formában is megjelent. Ugyanakkor itt már egy szarkofágot látunk, amely ugyan nem követi pontosan a szent sír valódi formáját, mégis egy szikla hasadékban, egy sötét barlangban helyezkedik el, és ezzel utal a sír barlangjára. Ebben is tetten érhető az, hogy az ikonfestő itt sem elsősorban a pontos, tényszerű ábrázolásra törekedett, már ami a külsődleges részleteket illeti, hanem a teológiai tartalom visszaadására. A szarkofág tehát egy sötétlő mély üregben látható, amely az alvilágot jelképezi. Ugyanúgy, mint azt a pokolra szállás ikonján is láthattuk, hogy a sötét üreg megjelenik, vagy akár a pünkösd ikonján is találkozhattunk az alsó félkör szférájában látható sötétséggel, vagy visszaemlékezhetünk a karácsony ikonjára is, amelyben szintén a kisded Jézus egy sötét barlangüregben helyezkedik el, amely már előrevetíti egyrészt az alvilág sötétségét, másrészt pedig emlékeztethet a szent sír barlangjára is. A sír ürege bármennyire sötét is, mégsem az emberi élet végét jelenti, hanem Krisztus győzelmének a helyét, hiszen innen támad föl. A feltámadás ragyogása betölti a sírt. Ez a ragyogás látszik a sírban levő szarkofág felső peremén, és innen árad szét az ikon többi alakjára. Így éneklünk erről a húsvéti zsolozsmában. Mi életadónak, a paradicsomnál mennyivel ékesebbnek, s minden királyi csarnoknál tündöklőbbnek mutatkozott Krisztusom a te sírod, ami feltámadásunk forrása. Ikonábrázolásunk hűségesen követi az evangéliumi beszámolót, mely szerint Péter, amikor belépett a sírba, látta a levetett gyolcsot, és külön a kendőt, nem a gyolcs között, hanem külön összehajtva. Ugyanez jelenik meg az ikonábrázoláson is. Láthatjuk a halotti leplet, mint egy pólyát, amely emlékeztet bennünket a karácsonyi ikon gyermekábrázolásának a pólyájára, de már ott is utaltunk rá, hogy az viszont előre mutat a sírba helyezésre, hogy Jézusnak a sírban kell értünk feküdnie megváltásunkért. Tehát látjuk a gyolcsokat, amelyek felveszik a halott alakját, ezzel is utalva arra, hogy Jézus nem egyszerűen felült a sírban és levetette a gyolcsokat, hanem az úgy maradt ott, minthogyha csak egyszerűen eltűnt volna a holttest belőle. És a kendők pedig külön egy helyen összehajtva, egy picit odébb a szarkofág végében, ahogyan azt János evangéliumában olvassuk. Természetesen az elhengerített sírkő is megjelenik az ikonon, ahogyan azt Máté evangéliumában olvassuk, az Úr angyala elhengerítette a követ és ráült. Itt annyi eltérés mutatkozik az ikonunkon, hogy a sírkő nem kerek, hanem szögletes alakú. Persze vannak olyan ikonábrázolások is, ahol kerek követ festenek. A négyszögletes formának talán annyi magyarázata lehet, egyrészt a szarkofág formájához igazodik, másrészt egy jelképes üzenete is lehet, négyszögletes, amint négy égtáj van, vagyis a föltámadás hatása a világ mind a négy égtája felé kiárad, és a világ mind a négy égtája felé hirdetnünk kell az evangéliumot, a föltámadás örömhírét. Még egy fontos szimbólumot kell megemlítenünk az angyallal és a sírkővel kapcsolatban, ez pedig egy ószövetségi párhuzam az engesztelés táblájával, amely a szövetség ládáját borította, s amelyen két egymással szembeforduló angyal helyezkedett el. Vannak olyan ikonok, ahol az evangéliumi beszámolók szerinti két angyal látható a képen, és itt még egyértelműbb a párhuzam az engesztelés táblájának a két angyalával, de még a mi ikonunkon is, ahol csak egy angyalt látunk, ott is megáll ez a párhuzam, hiszen az engesztelés táblája az a hely, ahol az Isten közösségre lépett népével, amely a találkozásnak a helye. és ahogy ez az Ószövetségben megvolt, úgy itt az újszövetségi epizódban, a Szent Sírnál, maga a sír az a hely, ahol Krisztus találkozik a népével, hogy megváltsa. Az üres sír tehát fontos találkozási pont. A kenethozó asszonyok találkozása az angyallal, az egyház találkozása a feltámadás misztériumával, ugyanakkor a küldetésnek is a pontja, hiszen az angyal indítja az asszonyokat, az apostoloknak vigyék meg az örömhírt, és ezáltal a feltámadás evangéliuma a világ mind a négy égtája felé elinduljon. Kedves hallgatóink! Amint említettem, keleti egyházunk minden vasárnap a feltámadás örömét éli meg, minden reggeli zsolozsmában éneklünk a kenethozó asszonyokról. Folytassuk úgy egyházi évünket, hogy a következő vasárnapokban is hasson át bennünket a föltámadás öröme, és a kenethozó asszonyok alakjából merítkezve erősödjünk meg mi is a küldetésben, hogy a föltámadás hiteles és bátor tanúi lehessünk. Krisztus föltámadt, valóban föltámadt.
Föltámadt Krisztus.
Valóban föltámadt.
Kedves hallgatóink, ma reggel Máté evangéliumából hallgathatjuk meg Krisztusunk tanítását, amelynek megértésében Legeza József atya segít majd bennünket. Akkor így szólt Jézus: ha megbocsátjátok az embereknek botlásaikat, nektek is megbocsátati mennyei atyátok. De ha nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem fogja megbocsátani nektek a ti botlásaitokat. Amikor böjtöltök, ne legyetek búsképűek, mint a képmutatók. Ők ugyanis elváltoztatják az arcukat, hogy böjtölésükkel feltűnjenek az emberek előtt. Bizony mondom nektek, ők megkapják már jutalmukat. Te amikor böjtölsz, kend meg a fejedet, az arcodat pedig mosd meg. Ne lássák az emberek, hogy böjtölsz, csak atyád, aki a rejtekben van, és atyád, aki lát a rejtekben, megfizet majd neked. ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol moly és rozsda emészt, ahol a tolvajok betörnek és lopnak. Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem moly, sem rozsda nem emészt, és ahol tolvajok nem törnek be, és nem lopnak. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.
Kedves testvérek, Saint-Exupéry a Citadella című gondolat gyűjteményében írja: elég, ha egyetlen csillag hiányzik, hogy elpusztuljon az úton egy karaván. Eltévedni mindig rossz. Hogyan gyűjthetünk mennyei kincseket? Az imádság, a megbocsátás és a bőjt által. A sérelmeket cipelő embernek terhei vannak, amelyeket le kell raknia, hogy haladhasson. E megbocsátás nem csak a másiknak, hanem saját magunknak is szabadságot ad. Mindezt nem tehetjük a bocsánatkérés függvényévé. Döntésünk egyedüli forrása a hozzánk végtelenül irgalmas Isten. Ő Jézusban, Krisztusban megbocsátott nekünk, de ez csak abban lehet hatékony, aki maga is megbocsát. Legtöbbször nehezen tudunk elvonatkoztatni a tapintatlan, vagy egyenesen a megbocsátó személyétől. Pedig a megbocsátás kulcsa, hogy különbséget tegyünk közte és a tette között. Egyik oldalon az emberi gyöngeség, az indulat áll, és a belőle fakadó tett, a másikon pedig a személy, akiért Krisztus meghalt, és így ő is az örök élet várományosa. Újra föl kell fedezni a bőjtöt. Annyira megszoktuk a bőjtről való beszédet, hogy csupán az evangélium egyik díszletének tartjuk. A bőjtölő ember könnyebben éli meg az Istenre való rászorultságát. Méreható lehet a tapasztalata, hogy nem csak kenyérrel él az ember, és így helyére kerül a test és annak kívánságai. Ennek hatásait az egyik keresztény író így foglalja össze: a bőjt letisztítja kihágásaidat és vétkeidet, élesíti a szellemet, megszenteli az elmét, közel hozza Istent. Végül a mennyei kincsek gyűjtésére hívja föl figyelmünket az evangélium. Valaki elmondta, hogy találkozott egy alkalommal egy körülbelül 80 és 100 év közötti remeteként élő szerzetessel. Nagy hatást gyakorolt rá egyszerűsége, rendet, szentséget sugárzó lénye. Arra a kérdés, hogy mióta él így egyedül, az idős román ember csak ennyit mondott: nem tudom. Mindezt ragyogó szemekkel mondta. Elköszönt és szótlanul elment tőle. De a lelkében tovább lüktetett ez a találkozás. Érezte, ez az ember előre néz, élete súlypontja odaát van. A vele való találkozás eszébe juttatta Szent Pál szavait: azt keressétek, ami odafönn van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Pirinszki János azt írja: a világban élő ember nem láthatja Istent. Az Istenben élő ember tisztán látja a világot. Yeah.
Kedves testvérek, a mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Agápia vértanúnőről és társairól emlékezik meg. Agápia, Irén és Koiónia mindhárman testvérek voltak, a tisztes életet éltek Illériának Aquilea nevű városában. A Dioklécián császár idejében kitört üldözésben mindnyájukat elfogták, és a császár elé vitték kihallgatásra. Mindhárman erőseknek mutatkoztak hitük megvallásában. Miután a kínzásokban sem törtek meg, Agápia és Koiónia a mágián fejezte be földi életét, míg Irént agyonnyilaszták. Holnap kedden perzsiai Szent Simeon püspök vértanút állítja elénk egyházunk. Simeon a perzsiai Szeleukia püspöke volt. Második Szápor perzsa király 344 körül üldözést kezdett a keresztények ellen. Simeon püspököt is elfogták, és két pappal együtt a király elé vezették. A király arra akarta rábeszélni, hogy imádja a napot. Simeon sem hízelgésekkel, sem fenyegetésekkel nem volt erre hajlandó, ezért börtönbe vetették. A börtön felé vezető úton Simeon találkozott egy hitehagyott kereszténnyel, Usztazánnal, akinek szemrehányást tett hitehagyása miatt. Erre az megbánta bűnét, és kereszténynek vallotta magát, ezért őt is fejvesztésre ítélték. Simeont a király másodszor is kihallgatta, és látván álhatatosságát a hitben, megparancsolta, hogy minden keresztényt vezessenek ki a börtönből és öljenek meg. A hagyomány szerint 1150 keresztényt végeztek ki ekkor. Az utolsó Simeon püspök volt. Mindezek 344-ben történtek. Szerdán görögkatolikus egyházunk Szent János szerzetes atyára emlékezik. János atya a 8. század végén született. Még fiatalon dekapolita Gergely atya tanítványa lett, aki őt szerzetessé tette. Utána együtt éltek Tesszalonikiben lévő monostorban, és együtt haladtak a tökéletes életben. Igazán hívő, békés természetű, testét a lélek uralmának alávető szerzetes volt. A képromboló Örmény Leó császár idejében mesterével dekapolita Gergely atyával együtt Konstantinápolyba utazott, hogy a képrombolás tévtanításának nehéz idején vigasztalja és erősítse az ottani híveket. János atya és mestere ezután ott élt és tanított, 820 körülig, mikor is Gergely atya halála után nem sokkal János atya is elhunyt. Csütörtökön Szent Pafnut püspök vértanúra tekint egyházunk. Jeruzsálemi püspök volt, aki sok szenvedésen ment keresztül. A pogányok tűzbe vetették, majd vadállatok elé dobták, majd mikor mégis élve került ki innen, karddal lefejezték. Pinteken egy 4. század végén élő aszkéta atyára, Trichinás Szentivadarra tekintünk. Konstantinápolyban született, szülei gazdag emberek voltak, de ő a földi gazdagságról lemondva a mennyei gazdagságot kereste, ezért korán elhagyta szülei házát. Trákiába ment, és egy puszta helyen élte remete életét. Vezeklő szőrövet, Trichinát hordott, innen van mellékneve is. Életében önmegtagadásban, alázatosságban, hosszú tűrésben tűnt ki. Istentől megkapta a hatalmat a gonosz lelkek felett. Sok csodát tett az emberekért. Sírjából halála után jó illatú gyógyító olaj fakadt. Szombaton Szent Január püspök vértanúra és vértanútársaira tekintünk. Dioklécián és Maximián császárok üldözése alatt 305 körül elfogták, és Campania helytartója elé állították. Mivel nem akarta bálványoknak áldozni, tüzes kemencébe dobták. Ő, mint a három ifjú, sértetlen maradt benne. Ezután többféle módon kínozták, de mindezek után is álhatatos maradt keresztény hite megvallásában. Látva a szörnyű kínzásokat, Faust és Dezső klerikusok is megvallották Krisztust. Őket is börtönbe zárták Puteoli városában. Ott szenvedtek hitükért Proklosz és Szosziosz, Puteoli város diakónusai is. Két világi emberrel, Eutikésszel és Akütionnal. Mindnyájukat vadállatok elé dobták, de sértetlenek maradtak. Láttára a pogányok közül sokan hittek Krisztusban. Végül mindnyájukat lefejezték, Ez 305-ben történt. Vasárnap Szikeóta Szent Tivadar szerzetes atyára emlékezünk. Tivadar galáciai Szikea helységben született. Atya Justinián császár testőre volt, anyjának neve Mária. 6 éves korában anyja katonaiskolába akarta adni, de megjelent neki Szent György nagyvértanú álmában, és lebeszélte erről. Gyermekkorától kezdve jámbor életet élt. Miután pappá szentelték, Jeruzsálembe ment, ahol szerzetes lett. Visszatérve onnan, hazájába, a közeli Szent György templom mellett monostort épített, és abban előjáró lett. Szent élete arra indította Anastasiopulus lakóit, hogy megválasszák püspöküknek. 40 éven keresztül volt hívei főpásztora, azután újra visszatért előbbi monostorába, amelyben aztán csendes, hallgatag életet élt. Életében türelmes, hittől, reménytől, szeretettől és alázatosságtól ragyogó ember volt. Imádságával sok beteget meggyógyított és sok más csodát is tett. Békében hunyt el 613-ban. Végezetül a pénteken ünnepelt Trihinás Szent Tivadar atyának az esti vecsernyei szolgálatából vett egyik énekével búcsúzom. Szent életű Tivadar atya, Isten kiválasztotta ajándéka gyanánt feláldoztad magadat. Éjszakánként vérasztottál, istenes elmélkedéssel foglalkoztál, szeretetet és nagy alázatosságot gyakoroltál. A reménységet, hitet és tisztaságot, nagy könyörületességet, igaz önmegtagadást és imádságot, világosságot árasztó oszlop voltál.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görögkatolikus atyákkal.